Már nem voltak messze az afrikai parttól, és mindattól, ami a különös hajóút végén várt rájuk. Csupa bolond fordulat, lehetetlen fejlemény, egy démoni autó miatt. A gyanús cápa legénysége együtt volt este a szerszámraktárban. A mester a hajó túlsó végében hált, és erősen bekente magát valamivel. A százlábúak támadását élete legszörnyűbb élményei közé sorolta, és teste még egy hét múlva is hólyagos volt. Tőle tehát nem kellett tartani. Másféle probléma okozott sok gondot a bizományi rablóknak. A magára hagyott, tehetetlen fiú ügye foglalkoztatta őket. Megbeszéléseiken a hallgatag Drugics olcsó áron pálinkát adott át nekik állandó készletéből. Azt hiszem, mondta például Privátelek a hallgatag Drugicsnak, ha ezt a tehetetlen kölyköt nem hagyom elveszni, akkor a túlvilágon leírják a számlámról azt a fűtőt. És rövid tűnődés után nagyot szívva a pipájából hozzátette. Tán a levélhordót is. Bárha a pénzes postás volt az illető. Érdekes, hogy ez a búsarcú fiú régen szunnyadó bűnügyi emlékek lelkiismereti csészealját kavarta fel bennük. Legszívesebben minden elmulasztott jótettüket dühötten kitöltötték volna rajta. Valahol, ahol minden emberi rossznak számadása van, és előbb-utóbb meg kell jelenni a rovancsoláshoz. Rézláb a késelő, napokig szomorúan járt kelt azon töprengve, hogy mit lehetne kezdeni a fiúval. Szívügyük lett ez az istenverte elhagyott cservoneckölyök, tehetetlenségével, szomorú ilyet kék szemével. Azt mondom, ajánlotta Halacska, hogy tanítsuk ki az orgazdálkodásra. Ahhoz nem kell erő, egyszerű kereskedelem, jó jövedelmez. Nem jó, mert becsapják ezt a maflát, vélte Privátelek. Legyen hajószakács. Azt nem merik nagyon verni, mert nincs helyettese, és jóba lesznek vele, hogy mélyen merítse meg a kanalat. Ez jó, bólintott a hallgatag Drugics, és miután megállapodtak, a Halacska rázendített a szájharmonikájára. Egy állandó őrszem ez alatt a mestert figyelte, mert féltek, hogy Gorcsev ellen dühét a fiún tölti ki. Ha a tisztes külsejű rabló közeledett, Gorcsev visszavonult a ládába meghitt százlábúi közé. Mit szóltak volna, ha váratlanul kiderül, hogy a tehetetlen fiú személyesen Gorcsev? Ezt a meglepő fordulatot még tartogatta számukra a sors. Gorcsev sok mindenben használhatónak bizonyult. Esténként a muzikális Halacska harmonika kísérete mellett énekelt. Ugyanis Gorcsev megtanította őket néhány igen szép volgadalra. Ő maga fütyülte a tercet, Privátelek adta hozzá a basszust. Rézláb a tenort és a hallgatag Drugics a pálinkát. Csak évek múlva derült ki, hogy a betanult volgadalok, az Esperanto néven közismert világnyelvre átültetett részletek a finn nép Hősi Kalevala eposzából. Orrán előtt már Gorcsev önállóan készítette az ebédet, és valamennyüknek nagyon ízlett a szárazbab főzelék, amelyben 2 kiló marhahús és egy teljes iránytű főtt. Csak boxolni nem akart az Istennek sem. Amikor feltűnt Orrán kikötője, Gorcsev a fülke ablakán elült és kinézett. Mellette Privátelek pipázott. Kabátját közben visszaszerezte az alkoholmérgezésből lábadozó Portaniftől, aki a fenékben lakott. Mindketten nézték a Republik luxushajót, amely ott kötött ki a gyanús cápa mellett. A part messze volt. Ennél a doknál a nagy óceánjárók vesztegeltek. Ezen viszik a hajót, dünnyögte Privátelek. Valami tábornok, meg a cimborája. Tehát Döbertin és Löbo a Republikon jöttek át, és bizonyára Anett is. De miért bérelnek ezek autóversenyzőt, ha az Alfa Romeo Labo tulajdonában van? Milyen zseniális terv az, amit Drugics említett? És egyáltalán, mi a csoda van az Alfa Romeo körül, hogy ilyen ádászharc folyik? Ezen töprengett Gorcsev. Közben a Republikon megkezdődött a rakodás. A bámészkodó munkások nem sejtették, hogy a mai napjuk milyen rendkívüli eseményeket és meglepetéseket fog hozni. Gorcsev most meglátta Labut a Republik fedélzetén. Aha, nézi a rakodást. A hatalmas daru időnként zörögve kiemelkedett a hajó mélyéből, azután elindult, messze oldalra kitérve, mintha a nyílt tenger felé vinni a terhét, és csak jóval feljebb, ahol elérte a derékszögben fekvő vasvertezet, futott az acélházi korrakpart felé. Most felkuszott a hajó mélyéből egy hatalmas Alfa Romeo. Oldalt zörögve fut a daru kis kunyhója, és a remek kocsi inogva, libegve utazik a víz felett. Te fiú, súgta a fülébe Privátelek, és meretten nézte az imbolygó autót, amely most egy pillanatra megállt a levegőben. Te kölök, Hangja rekett és forró volt, a szeme csillogott. Hallgass ide, és aztán felejtsd el, amit mondok, mert agyon csaplak. Ez itt a világ legértékesebb autója. 14 karátos aranyból van. Gorcsev tátott szájjal bámult a magasba. Azután ilyetten felkiáltott. A lánc elszakadt. Egy másodperc, és a 14 karátos Alfa Romeo lehullik a nyílt tengerre, roppant víztölcsér szökik fel, hatalmasat locsanva, aztán elnyeli az autót nyomban a nyugtalan óceán mélye. Ez az eset éppen azért volt rendkívüli a démoni autóval, mert teljesen kívülálló egyéneket is megragadott, és céltalan szenvedésegen keresztül magával vonszolta őket. Ilyen vonszoltja volt például a hihetetlen ügynek a Jámbor Vanek úr. A legénységi szobában fehér nemű vasaláshoz használták az ágyát, mert Vanek úr itt sohasem fordult meg, mivel állandóan büntetését töltötte a fogdában. Ezért vasaltak a fekhelyén. A légióban még ágy sem heverhetett parlagon. Délelőtt Vanek úr körbefutott a napon, utána kivonult gyakorlatozni, és napközben fegytársa Mehár, egy félszemű török, rendszeresen megverte. Minden étkezés után, mintha a verés kanalas orvosság lenne. Az óriás törökkel valamilyen félreértése volt Vanek úrnak, amit nem lehetett sohasem tisztázni, mert Mehár kizárólag az anyanyelvén beszélt. Amikor Vanek urat először vitték a cellába, a félszemű óriás már ott raboskodott, és hol arcra borult, hol felemelkedett, tárt karral. A titkár érdeklődéssel szemlélte, és később megkérdezte, hogy ezt a szabad gyakorlatot napjában hányszor végzi. A török néhány mással hangzót kiáltott feléje. Kérem, mondta Vanek úr. Én értek ehhez valamit, mert az unokatestvéremnek testmozgásiskolája volt. És növendékeivel együtt Dalcroze nevű mozdulatokat végzett a szabadban, amíg egy tiszti orvos közbelépése véget nem vetett ennek az állapotnak. Mehár erre kissé nyugodtabb lett, és később már barátságosan mosolygott is. Most történt a baj. Vanek úr megjegyezte, hogy szép idő van. És ez az, amit nem kellett volna tennie. Mit értett félre a török? Soha sem derült ki. De az időre vonatkozó megjegyzés leírhatatlan ideg állapotba hozta. Két kézzel verte a mellét, ordítozva esküdözött valamire, és igazi könnyeket sírt. De kérem, hebegte Vanek úr, ha akarja, visszavonom, és elismerem, hogy az időjárás túlnyomóan száraz, viharos, sőt, amennyiben tetszik, talajmenti fagy várható. Te, kutya, hitetlen, üvöltötte, és megragadta a nyakát. Úgy látszik, nem tudni, hogy ki én vagyok? Kérem, rebegte Vanek úr, mondja meg, milyen állaton, és én úgy fogom szólítani. Az őr, aki a vacsorát hozta, megmentette Vanek úr életét. Sok már nem volt benne, mert Mehár, az óriás török, miközben félszeméből igazi könnyeket sírt, raptársa fejét, hátát átkozódva verte a cella ajtóhoz. Mehár még sokszor megverte a titkárt, mert Vanek úr pusztalátásától elkeseredett, és nem tudott uralkodni magán. De sohasem derült ki, hogy milyen félreértésre adott okot az időjárásra vonatkozó kitétel. A titkár tisztában volt vele, hogyha nem sikerül idejében egy tolmácsot szereznie, akkor a török előbb-utóbb végez vele. És Gorcsev közben értesítette, hogy némi türelemre van szükség, de jön. És mellékelte a befizetési lapokat. Würfli úr, akit az 5 órai teág intézménye kergetett a csődbe, majd a légióba, valamilyen titkosoknál fogva úgy érezte, hogy neki Vanek úrral össze kell tartania, és ezért sűrűn molesztálta a megviselt titkárt. Mi jobb emberek vagyunk, súgta titokzatosan a gyakorló téren egy pocsolyában, ahol éppen feküdtek. Mert ha az őrmester hasravetést vezényelt, Vanek úr általában egy pocsolya vagy árok előtt volt. Itt a pocsolyában, ezt higgy el, rondák vagyunk. Kérem, kérem, csak beszéljen egyes számban. Miért? Én sem vagyok sokkal szebb, mint maga. Mi rokkon lelkek vagyunk, ezt higgy el. Úgy érti, hogy maga az élelki unoka fivérem vagy nagymamám? Mi közön magához? A művészek szeretik a táncot. Ez biztos, felelte vállat vonva. A muzsikusok is, és a festők is. Továbbá, kőfaragók és balettáncosok. Hogy ezt minek mondja folyton? Ide hallgasson, súgta, és közelebb csúszott Vanekhez a pocsolyában, ahol hashaltak. Együtt szökhetnénk. Uram, egy levelező meghal, de szerződés nem szeg. Ön levelező is volt, Tintoretto úr? Ezt a csúnya szót ne alkalmazza többé, ha azt akarja, hogy még más pocsolyában is csevegjünk. 27-es maga bitang, üvöltötte Verdié, és Vanek szomorúan súgta a táncmesternek. Ez megint én vagyok, a fene egye meg magát. Hogy mer beszélni gyakorlat közben? Csak súgva. Vigyázz, kihallgatásra megy. 10 nap száll de poliszt kér. Még van 2 hét a régiből. Csend. Évekre menő restanciába jövök. Ezért 50 guggolást csinálsz. 1, 2. És ez így ment állandóan. Nem volt egy perce a kantin számára, alig tartózkodott szabadlábon, és az első kimenő napján beleütközött éppen szerencsétlen Marigon Marshallba, aki mindig rossz kedvű volt, mert egy golyót hordott a csípőjében, és ez nagy izgalmak vagy időváltozások esetén megmozdult. A Marshall egy nyomdánál elhaladva megpillantotta a szemüveges közlegényt, amint visszafelé köszön a tulajdonosnak, és megemeli a sapkáját. Nem állhatta szó nélkül, mert a látványtól megmozdult csípőjében a golyó. Közlegény, maga bolond, tegye fel a sapkáját. Köszönöm, nem fázom, és különben is. A katona legyen edzett, felelte, és barátságos mosolya legyintett. Közlegény, ki vagyok én? Vanek úr ilyetten nézett jobbra-balra. Tigris? Kérem, ha nem az én, kitalálom. A marsal csípőjében egyet fordult a golyó. Ott állt előtte egy katona, minden gombja piszkos, mintha őskori lelethez tartozó patinás régi pénzt vart volna az ubbonyára. Oldalfegyvere a gyomra táján csünk, testének hossz tengelyével párhuzamosan, sapkáját a combja mellett fogja, mint valami levélhordó. Közlegény, azonnal tegye fel a sapkáját, maga agybeteg. Kérem, ezred orvos úr, dadogta és feltette a sapkáját. Én ugyanis új alkalmazott vagyok a hadseregnél. Melyik erődben szolgál, adja meg az adatait. Ami ezután történt, azt a marsa még évek múlva is fátyolozott hangon mesélte, és a golyó hosszan rezgett a csípőjében. A közlegény ugyanis könnyedén a zsebébe nyúlt, elővette egy névjegyet, és átnyújtotta. Az ősz katona úgy meghökkent, hogy mindenről megfeledkezve feltette a pápa szemét. Nem akart hinni a szemének, amikor ezt látta. Vanek B. Eduard, közlegény. Idegen légió, Orán. Forszent Terez, telefon 3736. A marsra szeme kimerett. Mars! Majd ezért intézkedem. Maga hazamegy az erődbe, és jelenti kihallgatáson, hogy találkoztunk. Ki kíváncsi ott az én privát ügyeimre? Annyi a dolog. Takarodjon, idióta, lelépni. Honnan? Kérdezte ártatlan ijegységgel, és itt véget ért a dialógus. A marsal megfenyegette halálsápadtan, és ment. Annyit még látott futtában, hogy a legionárius udvariasan megemeli a sapkáját.